Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár így kezdődik, ó mely boldog! Elfoglalva. A 467. dicséretet énekeljük. A 467. dicséret első 4 versét. Az első vers így kezdődik. Mi jó, ha a bűntől már szabad. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige írva található János evangéliuma 8. fejezetének 31. versétől a 47. versig terjedő szakaszban. Tehát Isten igéje János evangéliuma 8. fejezetéből szól hozzánk a 31. verstől a következőképpen. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Erre azt felelték: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt: bizony, bizony, mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszik, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt mondom el, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre azt felelték: a mi atyánk Ábrahám. Jézus pedig azt mondta nekik: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek, de most meg akartok engem ölni. Egy olyan embert, aki azt az igazságot mondta nektek, amelyet én Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette. A ti atyátok dolgait cselekszitek. Azt mondták azért neki: mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus ekkor így válaszolt: ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem és érkeztem ide. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert képtelenek vagytok meghallani a szavamat. Ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek kivádol engem bűnnel. Ha pedig az igazságot szólom, miért nem hisztek nekem? Aki Istentől van, az hallgatja Isten beszédeit. Ti azért nem hallgatjátok, mert nem Istentől valók vagytok. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le eléd és magasztaljuk háromszor szent nevedet, azért, hogy mi tudhatunk rólad, azért, hogy megismerhetünk téged, és tudjuk, nem azért van, mert mi hogyan törekszünk, vagy milyen képességeink vannak, hanem azért tudhatunk rólad, mert te kijelented magad a mi számunkra is. Nem hagytad az embert sötétségben, hanem elküldted a te szolgáidat, és rajtuk keresztül a te beszédedet, hogy mindenki megismerhessen, rád találhasson, és rád bízhassa az életét. És Urunk, még azzal sem elégedtél meg, hogy régen prófétákon keresztül szóltál, saját magad személyesen jöttél el a világunkba, ami Urunk Jézus Krisztus által, és ezért is magasztalunk, dicsőítünk téged, hiszen óriási lépésre szántad el magadat, emberré lettél, mert az volt legfőbb vágyad, hogy félreértések nélkül tisztán és igazán ismerhessünk meg téged annak, aki vagy. Mert Urunk, az ördög hazudik, és mindent el akar homályosítani. Hazugságot beszél rólad, hazugságot szól rólunk, hazugságot mond erről a világról. De Urunk, köszönjük, hogy Te az igazságot kijelentetted Jézusban és az igében. Hogy tudjuk most odahajtani a fülünket, és kérünk, távoztasd el gondolatainkból, szívünkből mindazt a sok valótlanságot, amit a sátán ezen világon keresztül próbál számunkra elfogadhatóvá tenni. Mert Urunk, Te vagy az igazság, a Te ígéd az igazság, és az, hogy ehhez ragaszkodjunk, hadd legyen számunkra világosság, ott, ahol elakadunk. Igen, Urunk, vannak kérdések, amelyekben elakadunk, ahol nem látunk tisztán, de köszönjük, ha beletekintünk az igazság tükrébe, az ígébe, akkor Te elhárítod a sötét fellegeket, és láthatóvá, érthetővé teszed a Te akaratod, a Te szándékod. És Urunk, add, hogy amikor ezt fölismerjük, akkor ezt vállaljuk. A Te akaratod, a Te szándékaid, a Te útmutatásod, mert Urunk, az sokkal jobb, mint amit a világ mutat. Kérünk, így jöjj közel hozzánk most szent lelkeddel, hogy átéljük, hogy itt vagy, és munkálkodj a mi szívünkben, szakíts el minket a bűntől, a gonosztól, és kösd magadhoz, add, hogy felszabadulva, önként, hálás szívvel szolgáljunk neked, és dicsőítsük a Te neved, és legyen az életünk bizonságtétel, könyörülj, hogy megragadjuk, kihasználjuk, felhasználjuk az alkalmas időt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 151. dicséretünket énekeljük. 151. dicséret így kezdődik, Uram Isten.
Uram Isten, siess, minket megsegíteni, én nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi
Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található János evangéliuma 8. fejezetének 36. versében. Így szól az Úr Jézus, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. János evangéliuma 8. fejezetéből van a szakasz, amit olvastunk, de jó, hogyha az egész fejezet ott van a szemünk előtt, hogyha olvastuk a napokba folyamatosan, akkor próbáljuk fölidézni. Ha pedig nem, akkor javaslom, hogy majd olvassuk el egybe az egész 8. fejezetet, mert az egész összefügg egymással. De akkor is olvassuk el, hogyha naponként a vezérfonalból nyomon követtük ezeket a szakaszokat, mert jó egybe látni, mégpedig azért, mert az egészet egy történet indítja, majd azt követően egy összefüggő jézusi beszédről olvasunk, amit jó, hogyha nem szeletelve látunk, hanem folyamatában. És azért is jó, ha egybe olvassuk, mert gondoljunk arra, ha valakitől, akit szeretünk, aki nagyon fontos nekünk, kapunk egy levelet, hát akkor azt igyekszünk egybe elolvasni. Akkor is, ha több oldal. Nem szeleteljük föl, nem mondjuk azt, hogy ma csak az elejét olvasom, holnap a közepét, holnap után meg a végét. Mert kíváncsiak vagyunk, hogy az a másik mit is mond nekünk, miről beszél. És ennek pont ez a lényege, hogyha tudom, hogy az én Uramtól, Jézus Krisztustól kaptam ezt a levelet, ő szól hozzám, aki annyira szeret, hogy odaadta a saját életét értem. Hát akkor ott kell, hogy legyen az a kíváncsiság, hogy egybe is el akarom olvasni, hogy oda akarok még jobban figyelni arra, mit is mond ő, mert tudom, hogy ez a levél, vagy ez a fejezet, ez nekem szól. Ugye sokszor elmondtuk a Bibliáról, hogy ez Isten hozzánk szóló üzenete, levele. És amikor olvasom, azt úgy kell olvasni, hogy nekem szól. Persze fontos az is, hogy kik voltak azok, akik először hallották, amit Jézus mond. Vagy kik voltak azok a személyek, akiknek a szerző írta ezt az evangéliumot. Ugye János apostol vetette papírra, és az efézusi, vagy ott a Kis-Ázsiában élő gyülekezeteknek írta ezt a levelet. De nem állhatunk meg itt, hogy igen, 2000 évvel ezelőtt élt embereknek szólt, hanem el kell jutni oda, hogy nekem szól. Mert Isten nem csupán azért íratta ezeket le, és ez érvényes az egész Bibliára, hogy csak azoknak üzenjen, akik akkor a megírás pillanatában éltek, hanem azért, hogy ameddig itt lesz a Földön az egyház, ameddig van ideje az embernek, amíg el nem múlik az ég és a Föld, addig mindig legyen hova fordulni, hogyha érdeklődünk Isten iránt. Ez az egyetlen hiteles okmányunk, amin keresztül Istent megismerhetjük. Miért? Mert ebben szólal meg maga Isten. Igen, itt maga Isten szól hozzánk. Ő mondja el elsősorban azt, hogy kicsoda ő. Aztán elmondja azt is, hogy kik vagyunk mi. Kik vagyunk mi. És megtudjuk, hogy az ő teremtményei. Azt is megmondja, milyenek vagyunk. Milyennek lát minket. Lehet, hogy sok ember pont ezért nem akarja a Bibliát olvasni, mert Isten megmutatja azt, hogy lát minket. Ugye ebben a társadalomban mi sok szépet, jót mondunk egymásról, megmutatunk egymásnak. Általában csak dicsérni lehet. Különösen mai világban, már nem lehet kritikát gyakorolni. Lassan még a saját gyereke fölött sem gyakorolhat kritikát az ember. Nem mondhatja meg, hogy ez rossz, vagy ne talán nem fenyítheti meg, ha valamit rosszul csinál. Mindenre azt kell mondani, még a rosszra is, hogy jó, ezt ma különösen látjuk. Mennyi rossz dologra azt mondják, hogy jó. És bizony Isten nem színezi. Isten nem akar becsapni, nem azt mondja, hogy az ember szíve gonosz ifjúságától fogva. De ezzel nem be akar taszítani minket a verembe, hanem azt mondja, hogy lássuk meg magunkat, aztán ha tovább olvassuk a Szentírást, akkor azt is elmondja, hogy nem muszáj ilyennek maradni, ő tud segíteni rajtunk, és ezért küldte Jézust, ezért jött el az Úr ebbe a világba, hogy ő általa ez a gonosz szív megváltozzon, újjá legyen, tudja Isten szeretni, akarja szeretni, akarjon neki szolgálni, és aki Isten szereti, az szereti a fele barátot is. Az már tanulja szeretni, az már képes rá, hogy szeresse. Tehát ezért jó, hogyha olvassuk, meg nagyobb szakaszokat olvasunk. Itt is láttuk azt, hogy a kezdő történetben, hogy az Úr Jézus egy tükröt tartott oda, az írástudók és a farizeusok elé. Persze nem úgy, hogy ő direkt odament hozzájuk, és azt mondta, ilyenek vagytok. hanem ott kezdődött, ugye, hogy a farizeusok és írástudók gondolták azt, hogy ők milyen nagyszerűk, ők tiszták, szentek, igazak, ezt mutatták kifelé, és közben már halálra ítéltek, egy házasság törésen ítélt asszonyt. Na most ugye, ha valakit tetten érnek valamiben, az azt jelenti, ugye különösen házasság törése, hogy ott két embernek kellett lenni. Egy férfinek és egy nőnek, de ők csak a nőt vitték a ítéletre. A nőt ítélték el, és ez is mutatja, hogy nem azok, akiknek ők láttatják magukat, kifele szentnek, a Bibliához ragaszkodónak, hűnek mutatják, belől pedig képmutatók, belől megalkuvók, mert ugye, ha figyeljük a történetet, kiderül, hogy valószínűleg az a férfi oda tartozik az írástudók, vagy a farizeusok csoportjába, vagy lehet, hogy valamelyiküknek a gyereke, és azt felmentik, és elítélik a nőt. És jönnek Jézushoz, és nehéz helyzetbe akarják hozni, ellehetetleníteni, mert Mózesre hivatkoznak, igen, és Mózes azt mondta, az ilyeneket meg kell ölni, de a Szentírás azt mondta, hogy mind a kettőt felelősségre kell vonni. De csak az asszonyt. És Jézus ugye nem válaszol, ír, lehajol, ír a földre, és amikor felegyenesedik, akkor azt mondja nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Itt a tükör. Jézus lénye a tükör. Be meg kell látniuk. Szembesülni kell önmagukkal, hogy mi se vagyunk különbek, mint az az asszony. Mi is bűnösök vagyunk. Mi is ítéletre méltók vagyunk. És ezt félig vállalják is, hisz eloldalognak. Senki nem dob követ. Igen, tehát Jézus tükröt tart eléjük, elénk, nézzünk bele, lássuk meg, hogy valóságosan milyen is a szívem, az életem, és lássuk meg azt, hogy ő a megoldás, mert az asszonyt nem kövezi meg, és ezek az írástudók és farizeusok is, ha őszinték, akkor ott leborulnak Jézus elé. Nem elmennek, ugye azért mennek el, mert nem akarnak változni és változtatni. Ők nem akarják Jézust elfogadni, hogy valóban az Isten, és nem akarják az életüket megváltoztatni. Inkább ott hagyják Jézust. Ugye sokszor jellemző ez. Ha olyat mond az ige, ami nem tetszik, vagy egy ige hirdetés, akkor elmegyünk. Ami ma úgy működik, akkor többet nem megyek. Vagy nem veszem kezembe a Bibliát. De és ezek is elmennek, pedig oda borulhattak volna Jézus elé, de nem tették, nem tették. És ezt követően, ugye az asszonynak azt mondja, én sem ítéllek el, menj el többé, ne vétkezz. Vagyis Jézus hirdeti a megbocsátást. Miért? Azért, mert ő fogja ennek az asszonynak az ítéletét magára venni. És mindannyiunknak ezt látni kell, hogy azért van menekülés, szabadulás, azért van új élet, mert ő vállalja az ítéletet. Ő vállalta át ott a kereszten, de azt is a szívére helyezi ennek az asszonynak, hogy többé ne vétkezz. Igen, felmentettelek, mert én fizetem ki, én halok meg helyetted, de többet ne vétkezz. A kegyelem azt jelenti, hogy többé ne, többé már ne új, élj úgy, ahogy eddig. És azt is jelenti, sőt majd erről itt fog beszélni, hogy képessé is teszlek arra, hogy többé már ne úgy élj, mint régen, hogy tudj másképp élni. Mert saját erőből ez nem menne, de Jézus képessé tesz. És aztán elkezdi a beszédét, úgy nyit, hogy én vagyok a világ világossága. És ezzel is azt mutatja, hogy igen, előlem elrejteni nem lehet semmit, de ha őszintén elismeritek, vállaljátok, hogy kik vagytok, akkor újjá lehettek. Akkor lehet a sötétség világosság, ugye, mert a világosság azt jelenti, hogy előtte sötét van, és akkor felkel a nap, elűzi a sötétséget, és beragyog mindent a fény. Hát így jön Jézus is, ő Isten világossága, és ha elismerjük, hogy eddig sötét volt a szívembe, az életembe, a mindennapjaimba, és beengedem oda őt, akkor beragyog a fény. És ahova a fény beragyog, onnan el kell tűnni a sötétnek, és el is tűnik. De hogyha be van sötétítve egy helyiség, és totál sötét van, de kinyitjuk a spalettát, fölhúzzuk a rolót, és kint süt a nap, abban a pillanatban eltűnik a sötétség. És ezt jelenti, ha Jézus belép az életünkbe, akkor fénybe kerül az életünk, eltűnik a sötét, ő lesz az Úr. Többen ellene mondanak Jézusnak, de azt olvassuk, hogy sokan hittek benne. És most a 31. verstől azokhoz szól, akik hisznek benne. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézusnál szépen lehet látni, hogy mondjuk mai szóval, hogy evangelizál, ugye, tehát a 12. verstől a 20. versig, illetve a 30. versig, bocsánat, ugye beszél azokhoz, akik a házasságtörő asszony felmentése után ott maradnak körülötte, evangelizálja őket, segíti arra, hogy meglássák, hogy kicsoda ő, és azt olvassuk, hogy vannak, akik hisznek benne. De nem fejezi itt be. Nem mondja azt, hogy nagyszerű, hogy hisznek bennem emberek, akkor hitre jutottak, akkor most már be is fejezzük, vége van a szolgálatnak, mindenki menjen haza, letelt az Isten tisztelet ideje, hanem mi történik? Azokhoz szól, akik hitre jutottak. Ez nem befejezés. Hogy hitre jutottatok, hisztek bennem, hiszitek, hogy én vagyok az Isten fia, a messiás, és akkor minden rendben. Hanem azt mondja, hogy innen folytatni kell. Az, hogy hitre jutottatok, az az első lépés. De innentől kezdve elindul valami új, és egyik lépést tenni kell a másik után. Mit is mond nekik? Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Tehát arra mutat rá, hogy hitre jutottatok, a folytatás pedig maradjatok meg az én beszédemben. Tehát amit mondtam nektek, amit tanítok, azt fogadjátok be az életetekbe, és ahhoz tartsátok magatokat. Tehát ez a folytatás, hogy Jézushoz igazodok, komolyan veszem azt, amit mond a számomra, és megcselekszem, amit mond. Tehát megmaradni a beszédében, az azt jelenti, hogy meg kell látnunk, amit Jézus mond, meg amit a Szentírásban olvasunk, az nem egy elméleti útmutatás, hanem elmélet is, meg gyakorlat is. Tehát azért tanít Jézus, hogy amit aztán elmond, azt beépítsük az életünkbe, azt cselekedjük is. De ha visszaemlékszünk, azért voltak ugye, matematika órán, fizika órán, ugye, képletek, elméleti megfogalmazások, hogy majd azok alapján példákat oldjunk meg. Ugye, tehát Én is emlékszem magamra, megtanultam a szabályt, fölmondtam, de hát az nem volt elég a tanárnak. Ha nem tudtam a példákat megoldani, hiába tudtam a szabályt. Hiába tudtam a képletet. Nem kaptam jó jegyet. De ez így van az Isten világában is, hogy nem elég csak tudni a szabályt, a képletet, hanem tudni kell alkalmazni. Sőt, alkalmaznunk kell. Azért mondja Jézus. És ez az alkalmazás mutatja meg azt, hogy tényleg tanítványok vagyunk. Tehát ez ad különbözőséget az emberek között. Ugye sok mindenki el tudja mondani azt, hogy igen, én hiszem a Bibliát, hiszek egy-két dolgot, hiszem, hogy van Isten, de attól még nem biztos, hogy Krisztus követője, az, hogy mi a tanítványai vagyunk, az pontosan a gyakorlatunk mutathatja meg. És azt mondja Jézus, hogy erre hívlak benneteket, és ezt a gyakorlatot kell vállalnotok. Mit jelent ez? Ugye a Máté evangéliumában olvashatjuk az 5-6-7. Fejezetet, amit úgy nevezünk, hogy a hegyi beszéd. Az világosan elmondja Jézus, ugye azzal kezdi, hogy megvan a hagyomány, például a szabály, a 10 parancsolat, ugye, hogy például ne ölj. És nagyon sok ember, ugye, azt mondja, hát se háborúban nem voltam, se nem vagyok gyilkos, de mit mond Jézus, hogy aki gonosz gondol a másikról, aki gyűlöli a másikat, tehát azt mondja, hogy ne is gyűlölj. Tehát nem csak, hogy ne ölj, hanem a szívedben ne legyen gyűlölet, sőt, elmegy odáig, hogy szeresd ellenségedet, tégy jót azzal, aki téged átkoz. Ugye, hogy ez a különbség, ez a gyakorlat, és ebben vehetik észre azt, hogy más vagy attól, mint aki csak a szabályt követi. Vagy ugye emlékezzünk, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki egy mérföldre kényszerít, menjetek el vele 2-re. Ugye az egy mérföld, az a római jogban volt benne, meg volt rá a katonáknak a joguk, hogy ha egy katona elfáradt, nem bírta cipelni azt a 40 kilós hátizsákot, akkor bárkit, bárhol leszólíthatott a parancsnok, hogy ember állj meg, vedd át ezt a hátizsákot, és vidd. És egy mérföldön át kötelező volt vinni, mert ha nem, akkor a helyszínen megölték. De csak egy mérföld. Ha letelt az egy mérföld, már ledobhatta a hátizsákot, és mehetett útjára. És azt mondja Jézus, hogy ti ne dobjátok le egy mérföld után a hátizsákot. Menjetek el még egy mérföldre, miért? Mert ha csak egy mérföldöt viszel, amikor leszólított a római tiszt, az nem bizonyságtétel, mert tudja, hogy azért teszed, mert ha nem, akkor meg fogsz halni. És tudták azt, hogy addig minden zsidó számolta, mikor telik már le az az egy mérföld. És ha letelt, végeztünk. De ti menjetek tovább. És arra oda fognak figyelni. Meg fogják kérdezni a rómaiak, hogy ti nem zsidók vagytok? Akkor hogy nem dobjátok le azt a csomagot? És akkor elmondhatjátok, hogy ti a názáreti Jézus, az Isten fia tanítványai vagytok, hogy valami új kezdődött el ebbe a világba. És ez mai napig érvényes. Jó, most nem a római katona jön ide, de vannak olyan dolgok, amik kötelezők, megtesszük, de tovább tudunk-e menni? Látják-e, hogy a kötelezőn túl is tudunk szolgálni? Meg tudjuk tenni? Amikor az Úr azt mutatja, és lehet, hogy rákérdeznek, de ezt miért teszed? és elmondhatom azért, mert Jézus tanítványa vagyok. Ha megmaradtok az én beszédemben, ugye az ő beszéde, az ige, a Szentírás, a Biblia, ugye megismeritek az igazságot. Ugye az igazságot. Nagyon fontos odafigyelni arra, amit Jézus mond, ugye később is, hogy van ebben a világban más valaki is, aki suttog, és hogyha Jézus ilyet mond, hogy megismeritek az igazságot, azonnal súgja, hogy nincs igazság, mit akartok. Nincs igazság a Földön. Ha emlékszünk az Úr Jézus elítélésének eseményeire, különösen amikor Pilátus elé viszik őt, a helytartó, aki a római jogot képviselte, ezt kérdi Jézustól, de mi az igazság? De ő a jogot képviselte, mégsem tudja, hogy mi az igazság. Pedig az igazság ott állt vele szemben. Mert az igazság nem egy paragrafus, hanem az igazság egy élő személy. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az Úr Jézus. De mivel Jézus visszament az Atyához, ez az igazság benne van itt a Bibliában. A főpapi imádságában így imádkozott Jézus, hogy a te igéd igazság, mondta az Atyának. Az ő igéje igazság. Tehát a sátán azt súgja, hogy nincs igazság, és ez a világ is ezt elhiszi, de Jézus mit mond? Megismeritek az igazságot. Tehát van igazság. Mert csak azt lehet megismerni, ami van. Ami nincs, az nem megismerhető. És ezért mondja, megismeritek az igazságot. De nem mindegy, hogy hol keressük. Az igazság nem a kormányoknál, nem a jogászok törvényeiben található, hanem Istennél. Isten maga az igazság. Isten igéjében találjuk meg az igazságot. És ez úgy jelentkezik a számunkra, hogyha az életünk dolgait oda visszük, vagy azt, amit a világban hallunk, oda visszük az igéhez, és megnézzük, mit mond a Szentírás, és akkor fel fogjuk fedezni, hogy vannak dolgok, amikben egész más mond az ige, mint a világ. És hogyha Isten szent lelke ott van a szívünkbe, akkor azt is fölismerjük, hogy ez a valóság, ez az igazság, és ez olyan igazság, ami ki is van próbálva. Tehát Isten olyan dolgokat mond nekünk, és kínál az igében, amiket sokan kipróbáltak. Kipróbáltak Jézus korában, és azóta is. Ugye hány és hány ember próbálta ki, hogy például segítségül hívja az Úr Jézus nevét, és megtapasztalja, hogy Jézus segít, hogy Jézus könyörül. Vagy amikor el vagyunk akadva, hogy hát akkor most hogy is van? Öljünk, ne öljünk, lopjunk, ne lopjunk, hazudjunk, ne hazudjunk, paráználkodjunk, ne paráználkodjunk. Most akkor most ugye látjuk a mai világban, hogy ott van a eutanázia kérdése, ott van a homoszexualitás kérdése. Mi az igazság? Van igazság? Mindig az, amit valakik kitalálnak és 10-20 évig elfogadják. Hát nézzük meg, hogy ugye, ami a rendszerváltás előtt volt, sok minden igazságnak kiáltottak ki, azóta minden megváltozott. Egészen másképp van. És ez megint így lesz egy 10-20 évig, és akkor megint majd változtatnak, hogy most már más az igazság. De ha beletekintünk Isten igéjébe, akkor azt látjuk, hogy Istennél az igazság nem változik. Mert Isten maga nem változik. Arról meg nem is beszélve, hogy a Szentírást nem a mai kormányok meg parlamentek hozták össze, hanem több ezer éve a kezünkben van. Ugye az Ószövetség az több mint 2000 éve egybe van, sőt az első iratai már akár 3000 évesek. És ami ott van, az változtathatatlan. És jó, hogyha ez előttünk van, erre tudunk figyelni, és ehhez igazodunk. Hogy igen, amit az Isten mond, az az igazság. És mit mond róla Jóra Jézus? Megismeritek, és az igazság szabaddá tesz titeket. Igen, szabaddá a világtól. Szabaddá tesz attól, hogy együtt fussunk a többséggel, vagy hogy sodródjunk. Vagy azt mondjuk, hogy ez van ma, így kell csinálni. Mindenki így tesz, de mit mond az igazság, megszabadít. Megszabadít arra, hogy tudjak nemet mondani. Nem, én ahhoz ragaszkodok, amit itt olvasok, mert ez egy kipróbált anyag. És úgy kipróbált, hogy tudjuk, hogy akik komolyan veszik, azoknak az életük minősége is jobb azokénál, akik ezt nem veszik komolyan, nem számolnak vele. Tehát az igazság szabaddá tesz titeket. És adja az Úr, hogy tapasztaljuk, hogy szabaddá tesz, és mindenkor tudunk neki igent mondani, tudunk az ő akaratához igazodni, és nem a világhoz. Hát igen, de ahogy ezt elmondja, mindjárt fölzúdulnak a zsidók, nem tetszik, amit mondanak. Azt mondják, Ábrahám magva vagy, Ábrahám utóda vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Ugye amikor azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz, ezzel rámutat, hogy nem vagytok szabadok. Nem vagytok. Hiába állítjátok. És a zsidók ezt mondja, dehogy nem, mi szabadok vagyunk, soha nem szolgáltunk senkinek. Hát ez azért nem egészen volt így, hiszen mint népnek a története ott kezdődött, hogy Isten az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadította őket Mózes által. Tehát eleve már ott rabok voltak. De Jézus korában, tehát ott az első században szintén egy idegen birodalom, Róma uralma alatt élnek, tehát egyáltalán nem szabadok. Másrészt pedig erkölcsi téren sem szabadok, hanem azt teszik, amit a világ, azt teszik, amit a gonosz mond, hiszen ugye ott volt, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy az vesse az első követ, aki nem bűnös közületek, senki nem dobott követ az asszonyra, mert mindenki szembesült vele, hogy én is ugyanolyan rab vagyok, mint az asszony. Ugyanúgy a bűn szolgálja, azt teszem, amit a bűn rám kényszerít. Nem tudok ellenállni a testemnek, a vágyaimnak, a kívánságaimnak, és menni kell. Ha éppen más feleségéhez oda nem tudok nemet mondani. Ha vásárolni kell, akkor is, ha nincs szükségre, akkor oda. Ha egyéb helyekre, akkor oda. Ha inni kell, akkor inni, mert rab vagyok. Mert nem vagyok szabad, nem tudok nemet mondani. És bizony, hogyha így van és így marad, ahogy Jézus mondja, az egy nagyon szomorú, és azt mondja, hogy akkor reménytelen helyzetben vagyunk. De mond egy csodálatos hírt, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hogy ő azért jött, hogy ezt a rabláncot leoldja rólunk, hogy ne kelljen sodródni, ne kelljen muszájból tenni a dolgokat, hanem szabadon, örömmel tehessük azt, amit Isten kér tőlünk Jézus által. És mit mond, ha a fiú? Másképp nem tud szabad lenni, csak ha ő szabadít meg. Az az igazi szabadság. Lehet esetleg valaki nek annyi akaratereje, hogy kicsit összeszedi magát, próbál változtatni. Lehet, hogy néhány hétig, hónapig, évig sikerül, de szabadnak lenni belől szívben csak azt tud, akit Krisztus felszabadít. Az már nem kényszer alatt él, hanem az Isten szabadítása, szabadsága alatt. És ezt a szabadságot ma is, ezt a szabadítást ma is kérhetjük, átélhetjük. És azzal, hogy Jézus eljött, tulajdonképpen egy olyan lehetőség adódik előttünk, hogy ő legyőzte a rabszolgatartót, a sátánt. Ő ezáltal leoldja a rabbilincsünket, és kinyitja a börtönnek a zárát. Azonban, ezt meg kell látni, az ajtón nekünk ki kell menni. Ugye lehet olyan, hogy kinyitják az ajtót, és mégis valaki ott marad. Nem akar kimenni. Vagy úgy veszi, mintha még mindig be lenne zárva, és továbbra is rab, holott élhetne szabadon. És hányszor ezt látni, még a gyülekezetek életében, a hívők életében is, hogy mintha nem vennénk észre, hogy ki lehet lépni az ajtón, mert nyitva van. És mindig rabként élünk. Aztán tovább folytatják a zsidók, hogy a mi atyánk Ábrahám, és Jézus mondja, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. Mit tett Ábrahám? Hitből engedelmeskedett. Ez az ő cselekedete. Hogy hitből teszi, amit Isten mond. Ugye nem lát még előre semmit, nem látja azt a földet, ahova Isten vezetni akarja. Nincs még gyermeke, de hiszi, hogy Isten meg fogja ezeket adni, és ezért elindul, engedelmeskedik, teszi, amit Isten mond. Elindul a régi hazájából, arra a földre, amit Isten ígért neki. És végig megy az úton addig, amíg célba nem ér. Azt mondja, hogy ti meg akartok engem ölni. Egy olyan embert, aki azt az igazságot mondja nektek, amelyet én Istentől hallottam. Tehát az igazság Istentől származik. És Jézus azt adja nekünk tovább, sőt, mit mondanak, mit mond, hogy meg akarják őt ölni, azt, aki az igazságot mondja. Hát ugye legtöbbször ez a probléma, nem szeretünk az igazsággal szembesülni, ugye, hogy mondd meg az igazat, betörik a fejed, és ezt éli meg Jézus is, hogy nem kell az igazság, sőt, mindig azt távolítják el, aki az igazságot éli, hirdeti, mondja, és nagypéntek ezt gyönyörűen alátámaszza. Ugye az, aki az igazságot hozta, és Isten szeretetét megélte, azt megölték, aki pedig hazudott, ölt, aztán azt mondták, hogy Pilátus, engedd őt szabadon, mert őt akarjuk. És mindenbe kapaszkodnak a zsidók, és azt mondják, egy atyánk van az Isten, mi nem paráznaságból születtünk, de csak ne beszélj semmit, mert olyan gyanús a te születésed, hogy ki is a te apád? Olyan gyanús valami ott volt, valami nem tiszta minden, ugye? Ilyenkor, akkor az Isten megmutatja az igazságot, hogy mindent elő tudunk hozni, félreterelni, csak nehogy szembe kelljen vele nézni. És mit mond Jézus, ha Isten volna, ti atyátok, szeretnétek engem? És igen, fel kell tenni a kérdést, szeretem én Jézust? Mi is mondjuk, Isten a mi atyánk, de szeretem én azt, akit küld. És szeretni azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy hallgatok rá. Hogy komolyan veszem, amit mond nekem. Mert tudom, hogy az az élet szava, amit mond. Hogy jót akar nekem. Ha szeretem, akkor komolyan veszem, mert tudom, hogy mit tett értem. És hogy ne szeretném azt, aki a saját életéről lemondott azért, hogy én élhessek. Ugye látjuk Bartimeus, abba fejezi ki a szeretetét, amikor visszakapja a látását, hogy elindul Jézust követni egész a Golgotáig. De tehát látható ez, hogy én szeretem Jézust. Aztán miért nem értitek az én beszédemet? Jó kérdés. Miért nem értjük? Ugye? Lehet, hogy tőlünk kérdi. Ugye van itt több kérdés, és amit Jézus föltesz, és jó lenne, hogyha úgy olvasnánk, hogy ez nekünk szól. Ugye miért nem értitek az én beszédeimet? Aztán miért nem hisztek nekem? Miért nem hisztek nekem, ha az igazságot szólom? Ugye ezeket tőlünk is kérdezi, miért nem értitek? Talán azért, mert nem mélyülünk el igazán benne, nem keresünk, kutatunk. Éppen tegnap beszéltük, hogy egy olyan jó helyzetben vagyunk, hogy ilyenben soha nem voltak hívők. Jézus meg a tanítványok, vagy akár János korában nem volt az a lehetőségük, ha valamit nem értettek abból, amit ugye felolvasták ott egy-egy például Pálnak egy levelét, vagy egy evangéliumot, és ha valamit nem értettek, vagy ott helyben megkérdezték, vagy megválaszolatlan maradt. Mert csak azt sem nagyon tudták megtenni, csak kevesek, hogy hazamentek, és akkor elővették a Bibliát, és elolvasták, vagy benne kutattak. De ma milyen csodálatos helyzetben vagyunk. Nem értek valamit, amikor olvasom, utána járhatok. Ugye akár Bibliát is. Még telefonról is olvashatom. Már az se lett kifogás, hogy nincs otthon Bibliám. Értjük, hova jutottunk-e? Már sem mondta, nincs Bibliám. Hát akkor telefonod van. Olvasd el. Nem értem pontosan, mi van ott. Testvéreim, ma már nem kell teológiai végzettség ahhoz, hogy kicsit utána járjunk, elmélyedjünk. Olyan internetes oldalak vannak, hogy ha az Új Szövetség egy könyvét görögül nézzük, csak oda viszem a egérnek a kurzorát, vagy oda pöttyintek az ujjammal, és mindjárt még el sem kell tudni olvasni, már adja annak a szónak a jelentését. Vagy odahoz még két-három másik magyar nyelvű fordítást, és ezzel tudom hasonlítani, hogy egyik, másik, harmadik, ötödik azt a szót, kifejezést, vagy azt a mondatot hogyan adta vissza. De csak ezen múlik. Ugye szerettek engem? Ha szerettek, akkor meg akarjátok érteni, amit mondtam, és hogyha hisztek, és hogyha megértitek, akkor hisztek is nekem. És ha hisztek nekem, akkor úgy éltek, ahogy én mutattam, akkor teszitek is, amit mondtam. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, amikor az igédbe tekintünk, olyan lendületet kapunk, és sodor és visz magával, mint a hömpölygő folyó, hiszen annyi minden van benne, bármeddig tudnánk olvasni, beszélni róla. És Uram, mivel szeretünk jó veled lenni, jó figyelni arra, amit te mondasz, és köszönjük, hogy ilyen lehetőségeink vannak, hogy még jobban megismerhetünk, nem kell hozzá külön teológiát tanulni, nem kell régi nyelvekkel foglalkozni. Elég, Uram, hogyha csak fölmegyünk az internetre, az sincs baj, ha nincs Bibliánk, ott találunk, olvashatjuk, tanulmányozhatjuk, még az eredeti szövegből is valamit megérthetünk, áldunk és magasztalunk. De, Uram, bocsáss meg, amikor nem igazán élünk ezekkel a lehetőségekkel, vagy nem úgy, ahogy élhetnénk. És ezért olyan sekélyes a hitünk, az életünk. Pedig szeretnénk mélyebbre jutni. Mi is azt mondjuk, hiszünk benned, és köszönjük, hogy tovább akarsz vezetni, tanítani. Adj szent lelked, hogy általa valóban előrébb jussunk mindig egy-egy lépéssel. Hogy egyre mélyebb legyen a Biblia ismeretünk, és Uramat, hogy mindez gyakorlatban is megmutatkozzon, hogy tegyük is, amit mondasz nekünk. Köszönjük a te drága kegyelmedet, köszönjük, hogy magadra vállaltad az ítéletünket, és az, hogy mi is oda vigyük a gonosz bűnös szívünket, azért, hogy kérjük, hogy tedd újjá, új teremtésé. Egy olyan szívvé, ami neked akar élni, engedelmeskedni. Kérünk, Uram, így eléd visszük a betegeket, mindazokat, akik várják a gyógyulást, akik hozzád kiáltanak, akik betegség miatt talán nem tudnak otthonról kimozdulni, legyenek bármerre is, Uram, add, hogy átéljék, te vagy a segítség, te vagy a szabadítás. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért. Eléd visszük a családokat, házasságukat, gyermekeket, kicsiket és nagyokat. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, háborúban lévőkért, az, hogy hozzád kiáltsanak. És könyörgünk ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb kedden és csütörtökön tartunk hétközi Isten tiszteletet a gyülekezeti teremben, majd vasárnap még szintén itt tartunk Isten tiszteletet 10:30-tól. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 467. dicséret 5. versét. Légy áldott Krisztusom, te nagy!